kegyelemléktetés békesség Istentől, a mi atyámtól, a mi úrunk Jézus Krisztustól. Amen.
Szeretett testvérek, olvassuk, halljuk az igét az Efézusi levélből. Az Efézusi levél 4. fejezetének 9. versétől a 24. eképpen.
Az pedig, hogy felment, mi más jelent, mint az, hogy ön is szállt erre a földre. Aki leszállt, az fel is ment, feljebb minden égnél, hogy betöltse a mindenséget. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás terében ide-oda hányognak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ragasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben, mindenestől ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével, és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhetek úgy, ahogyan a pogányok élnek hiába való gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző életről, mert megmaradt a tévedésükben, és megkeményedett a szívük. Ezért erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul mindenféle tisztáltalan tevékenységre vetemettek nyereségvágyukban. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust, ha valóban úgy hallgattatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az megvalósult Jézusban. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott, újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos, igazságban és szentségben teremtetett.
Hallottuk a bennünket megszólító igét. Elcsöndesedve imádkozzunk.
Mindenható Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy most összegyűjtöttél itt bennünket, a te népedet. Jöttünk azért, hogy magasztaljunk téged a te nagyságos tetteidért, és dicsőítsünk téged az életünkben megtapasztalható dolgokért. Azokért az áldásokért, amelyeket te árasztasz miánk. Urunk, mindezeket nem tudjuk meghálálni a gyarló életünkkel, de mégis szeretnénk a te szolgáid lenni. Mert tudjuk, hogy az van a te dicsőségedre, hogyha mi őszintén kiállunk a te szent neved mellett, és vallást teszünk a mi hitünkről. De kérünk azért, hogy bocsáss meg, hogyha mindenféle tanítás felében eltértünk a te neved magasztalásától. Kérünk, segíts bennünket abban, hogy erősen és szilárdan a te benned való hitben erősödhessünk. Bocsáss meg azt, Urunk, hogy oly nehéz elszakadnunk az új emberünktől, de te adj erőt ahhoz, hogy mind jobban felöltözhessük a tőled nyert új emberünket. Urunk, ahogyan a természet is évről évre megújul, kérünk, minket is újíts meg a te szent igéddel, hogy a te képedre formálódhassunk, és készíts fel bennünket a téged való szolgálatra. Ezért kérünk most, szent lelkeddel áld meg bennünket, nyisd meg a mi fülünket és szívünket is, hogy értelmünket is, és értelmünkkel is befogadhassuk mindazt, amit te most üzenni akarsz számunkra. Amen.
A 371. dicséret, 371. dicséret első, valamint 6. és 7. versét énekeljük. Jézus Krisztus, egy Mesterünk.
Minnyáján apostolok?
mindnyájan proféták, mindnyájan tanítók, mindenkiben van csodatévő erő, mindenki rendelkezik a gyógyítás kegyelmi ajándékával, mindnyájan szólnak nyelveken, mindnyájan meg tudják azt magyarázni. De törekedjetek a fontosabb kegyelmi ajándékokra. Ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat. Szeretett testvérek, három kifejezést említett. Ez a három kifejezés tulajdonképpen egy szóból származik. Mi a különbség közöttük? Különösképpen, hogyha az egyházra, a gyülekezetre vonatkoztatva tesszük föl a három kifejezést. Az egyik a kiszolgál, a másik a szolgáltat, és a harmadik szolgál. Érezzük mindannyian, hogy sok a hasonlóság, de bizonyára mindannyian érezzük, hogy nagyon nagy a különbség, ha kiszolgál az egyház valamit, valakiket, valamilyen érdekeket. Érezzük, hogy nagy a különbség, bár sok a hasonlóság, hogyha szolgáltatást nyújtana az egyház, mint fő feladatát. És érezzük, bár sok a hasonlóság, hogy mégis nagy a különbség a szolgálat és a szolgáltatás és kiszolgálás között. Nos, hogyan szolgáljuk? A gyülekezet küldetéséről szóló igehirdetés sorozatnak most az ötödik és ezzel befejező része az előbb olvasott ki ige szakasz alapján hangzik most. És ennek azt a címet adtam, küldetésünk szolgálat. Nézzük akkor, hogy hogyan szolgáljunk. Az efézusi levélből lett kifejezéssel szólva minden egyes rész, vagy a korintusi levélben a tag, a test tagjai, vagyis itt az egyénről van szó, mindegyik szolgál. Az egyén saját adottságainak megfelelően. Ezek nagyon különbözőek. De mindegyik a saját adottságának megfelelően kell, ahogy ott olvassuk, hogy működve gondoskodjék önmaga növekedéséről. Aztán majd szó van a közösségről is. De először nézzük meg az önmagunkról való gondoskodást. Pál apostol annak idején, amikor az efézusi vénektől búcsúzik, akkor többek között beszél arról is, hogy viseljetek gondot magatokra és az egész nyájra, amelyben a Szentlélek titeket vigyázóvá tett. Emlékezzünk, amikor oda mennek és vitatkoznak Jézussal némelyet, és be akarják húzni a csőbe, hogy melyik a nagy parancsolat, akkor Jézus idézi az Ószövetséget, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, lelkedből, erődből, elmédből, és szeresd fele barátodat. És ez utóbbit így idézi, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Nagyon sok ember, sajnos nagyon sok keresztény is, azért nem nagyon tudja szeretni a fele barátját, a Krisztusban testvérét sem, mert önmagát sem tudja szeretni. Viszont persze másik oldalról ellenpontozva azt is meg kell fogalmaznunk, a mi világunk pedig most nagyon az önszeretetről, az egoizmusról szól. Mégis hangsúlyoznunk kell az ige szerint való, önmagáról való gondoskodást is. Hogy tudnilik önmaga növekedéséről gondoskodjon. Gondot kell viselni önmagunkról is, mert különben nem tudunk másokról gondot viselni, és nem tudunk másoknak szolgálni. Tehát minden egyes rész, minden egyes tag így kell, hogy cselekedjen. Ugyanakkor mindkét ige szakaszunk határozottan beszél a közösségről. A korintusi levélben a test biológiai képét hozza az apostol. Az Efézusi levélben ezt olvassuk, hogy épüljön szeretetben a különböző kapcsolatok révén összekapcsolva sok egyén, a sok különböző keresztény személyiség közösségé Krisztus testé épüljön. Nézzük most a közösség vonatkozását. Sok tag, de egy test, olvastuk az előbb. És hogy ne legyen meghasonlás, mert hogy nagyon hamar keletkezik meghasonlás a gyülekezetben a keresztény emberek között is, az apostol figyelmeztette a korintusi gyülekezetet, és tanít bennünket is, az Isten rendezte el a tagokat, a különböző tagokat, a testben, a Krisztus testben és a biológiai testünkben is, hogy ne legyen meghasonlás. Mert hogy a korintusi gyülekezetben éppenséggel nagy meghasonlás keletkezett. A magát nagyon lelki gyülekezetnek gondoló és önmagáról sok jót képzelő korintusi gyülekezetben belső szakadozások lettek, szó szerint frakciózások is lettek. Én Pál, én Péter, én vagyok, és sorolták ott. Nos, ennek a gyülekezetnek, amely gyülekezetben bőségesen volt kegyelmi ajándék, most ebben a gyülekezetben meghasonlás támadt. Mert némelyek a nyelveken szólást mindenek fölé helyezték, és csak azt tartották igazi embernek, igazi lelki embernek, aki így is dicsőíti az Istent. Az apostol kénytelen határozott tanítást adni, majd hogy nem azt mondhatjuk, tejjel etetni ezt a úgymond nagyszerű gyülekezetet. Alap dolgokat kell tanítania. És sokszor így vagyunk mi is. Sok minden jót gondolhatunk magunkról, és sokszor alap dolgokkal nem vagyunk rendben. Hogy ne legyen meghasonlás, Isten rendezte a tagokat így. Ugyanakkor az apostol így fogalmazta meg, egy lélek által egy testé kereszteltettünk, önmagát is beleérti. Egy lélek által egy testé kereszteltettünk. Az egyház egyik titka ez. És ezért más, mint minden más földi szervezet. Ha ez nem jelenik meg határozottan, hogy egy lélek által egy testé, a Krisztus testé kereszteltettünk meg, akkor viszont nem nagyon különbözünk más földi emberi társaságtól. Néhány évvel ezelőtt a gyülekezeti nagy tábor témájaként is megfogalmaztam, és ezt a címet is adtam akkor a hét témájának, annak a táborozásnak, hogy egymás gazdagító különbözőségek. Nos, a most olvasott ige szakaszunk határozottan beszél erről. És ahogyan határozottan beszél erről, ezt nekünk is észre kell vennünk. Az egymás gazdagító különbözőségekben, hogy kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. Úgy is kell gondoskodnunk egymásról, hogy most itt közöttünk van nem is egy olyan, akinek nem magyar az anyanyelve. És akkor már valamiféleképpen tolmácsolni kell. És akkor el kell fogadni szeretettel azt, hogy ezt a körülötte ülők is egy kicsit hallják. De remélem, hogy a mikrofon hangosabb. Nos, az egymás gazdagító különbözőségek így is kell, hogy működjenek a gyülekezetben. Kölcsönösen gondoskodva egymásról a tagok. A gyülekezet tagjai kölcsönösen gondoskodjanak egymásról. Amíg az Efézusi levélben azt olvastuk, hogy önmagáról gondoskodjon, addig most azt látjuk, hogy a tagok egymásról gondoskodjanak. Mind a kettő hangsúlyos a keresztény életben. A felolvasott nagyon szép biológiai test kép figyelmeztet bennünket arra is, hogy minden tag fontos, minden szolgálat fontos, sőt, a kevésbé látványosak, fontosabbak sokszor, mint a nagyon látványosak. Sokkal fontosabb, hogy a szívünk, a vesénk, a tüdőnk, és még sok minden más dolgozzon. Ugye egyikünk sem beszélgetett most itt az előbb a szívével, vesélyével, tüdejével, hogy figyelj, ne hagyd már ki 10 percre, ne pihenj most egy fél órát. De hogy ügyes kezű ember, azt szoktuk mondani. Mert ez látszik. De mire megy a kezünk a többiek nélkül? A gyülekezet közösségében kölcsönösen kell egymásról gondoskodnunk és egymást kiegészítenünk, mert így tudja a gyülekezet teljesíteni azt a szolgálatot, amit együtt kell teljesítenünk. És így elérkeztünk oda is, hogy ez a szolgálat, ez az egymást építő szolgálat, ez folyamatos kell, hogy legyen. Az írás hűségről beszél sokszor. Emlékezünk a talentumokról szóló példázatokra. Kiki képességéhez mérten kapott sok, vagy kevesebb értéket, eszközt, hogy azt forgassa, használja. És a visszajövő gazda nem azt kéri számon, hogy miért nem ad mindenki az elszámoláskor 5-öt. Noha volt, aki 5 egységnyit kapott, volt, aki 2-t, volt, aki 1-et, hanem mindenkitől arányosan kéri számon, ami a 100%, vagyis a hűséget. A gyülekezet közösségében a hűséges, folyamatos szolgálat rendkívül fontos. A mi világunk kicsit másról szól. Akciókról szól. Mindenhol akció. Meg akarnak ragadni bennünket, egész pontosan a pénztárcánkat, és ez a kereskedelemben egy bizonyos szintig rendben is van. De nem kell nekünk átvenni az akciót. Akkor sem, hogyha természetesen a gyülekezet életében vannak fontosabb alkalmi rendezvények. De azt a fajta akciózást, azt a fajta szenzációéséget, ami a mi világunkban állandóan ostromol bennünket, az ne legyen a mi gyakorlatunk. Hiszen nem lehet az, nem él úgy a gyülekezet, nem él a közösség, nem él a biológiai testünk, ha közben kihagynak a fontos szervek néhány órácskát, esetleg jó néhány napot, akkor végül a test sem fog élni. A folyamatos szolgálat, a hűséges szolgálat, a kitartás a szolgálatban nagyon-nagyon fontos. Ezen kívül jó, hogyha vannak rendkívüli alkalmak. De a keresztény élet az nem akció kérdése. Hogy majd, amikor ráérek, meg majd, hogyha valami rendkívüli hívnak, rendeznek, akkor szóljanak, akkor hívjanak, akkor elmennek. A keresztény élet az folyamatos, ahogyan a testünk minden szerve, tagja folyamatosan dolgozik, hogy éljen a test, és így működhessenek a tagok. Az apostol külön fölhívta a korintusiak figyelmét, hogy melyik a fontosabb, melyik a hasznosabb. Nem mindig a leglátványosabb a leghasznosabb. Ahogyan a testünkben sem. A leglátványosabb mindig a nélkülözhetetlen. Jó néhány olyan van, ami kevésbé látványos, olyan szervünk van, amiről megfeledkezünk, mindaddig, amíg dolgozik. De ha nem dolgozik, akkor kapkodunk, hogy baj van. Az Isten rendezte így, hogy ne legyen meghasonlás. Vagyis, akkor próbáljuk most már sorba szedni, hogy hogy is van hát. Az előző 4 vasárnap 4 hangsúlyt megfogalmaztunk, ehhez most hozzátettük az 5-et, a szolgálatot. A bevezetőben Föltettem a kérdést, mi a különbség a kiszolgál, a szolgáltat és a szolgál között. Érezzük mindannyian a sok hasonlóságot, de látnunk kell a radikális különbséget. Az egyháznak nem az a küldetése, hogy bármilyen világi elvárást kiszolgáljon. Mert ha embereknek akarunk tetszeni, a végén könnyen nem leszünk Isten szolgái. Miközben a zsidónak zsidóvá, görögnek göröggé lenni, az ő nyelvén beszélni, de a ránk bízott üzenetet nem cserélhetjük ki. Érezzük és látjuk, hogy a szolgáltat és a szolgálat között van sok hasonlóság, mégis nagy a különbség. A szolgáltat, a szolgáltató céghez hogyan viszonyulunk? Nem tud valaki egy gázszerelőt? Szoktuk megszólítani egymást, amikor hirtelen elromlik egy gázkészülék. Mert hogy legutoljára 10 éve volt szükségünk rá, akkor még fölírtuk a telefonszámát, de hát azóta már valóban elszórtuk. Most gyorsan kellene, jöjjön valaki, aki ezt a szolgáltatást elvészi. Kijavítja, és utána abban reménykedünk, hogy legalább 10 évig nem kell látni egymást. Nos, nagyon sokan azt gondolják, hogy ez az egyház feladata. Amikor éppen bajban vagyok, ugorjon és szolgáltasson, egyébként nem is akarom látni 10 évig, 20 évig. Bizony nem egyszer találkoztam emberekkel, akik mondták, hogy hát igen, 10 éve anyám temetésénél jártam itt utoljára. Mert szolgáltatásként gyakran a telefonban is hallom ezt, hogy ezt meg ezt a szolgáltatást szeretnénk igénybe venni. Na most ez lehet nyelvbotlás. De amikor kiderül, hogy valóban ez a lelkiség van mögötte, akkor itt súlyos tévedés van. Ennek a tévedésnek mi is lehetünk okai. Az életünk nem evangélium szerinti szolgálat volt. Az egyház hajlott arra, hogy látszólag embereket megnyerjen, hogy szolgáltatást nyújtson, és valójában ne evangéliumot hirdessen elsősorban. A mi feladatunk a szolgálat. Jézus nem azt mondta, hogy én azért olyan vagyok közöttetek, mint aki kiszolgál mindenkit. Jézus nem azt mondta, hogy én olyan vagyok közöttetek, mint egy szolgáltató cég. Bár akkor is voltak ilyen elvárások. Gyógyítsa meg a betegeinket, a 10 leprásból csak egy ment vissza hálát adni. A szolgáltatást elfogadta, mert ő szolgáltatásnak tekintette, de aki adja, az nem kell. Hanem én olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál. Nos, szeretett testvérek, emlékezzünk vissza az előző 4 hangsúlyra, hogy mi a gyülekezet küldetése. Tulajdonképpen az előző 4 teljesítése is szolgál. Hiszen emlékezzünk vissza, dicsőségének magasztalására legyünk. Olvastuk az Efézusi Levél 1. fejezetéből 3-szor is. Ha valóban az Isten dicsőségét magasztaljuk, akkor ezzel figyelmeztetjük magunkat és a világot, és ne bálványoknak szolgáljunk. Ezzel segítünk embereknek, segítünk világunknak is, hogy ne merüljön el bálványok kiszolgálását. A gyülekezet küldetése a 2. hangsúlyban így fogalmazkodik meg, hogy közösség legyünk az Úrban. Nos, egymás segítő tagokként, egymást építő tagokként valóban, ha közösség vagyunk, ezzel szolgálunk egymásnak is, és szolgálunk kifele a világ felé is. Mert egy olyan példát mutatunk föl, amit az apostol úgy fogalmazott meg, hogy a lélek által egy testé kereszteltettünk. Hogy az Isten ebben a világban valami egészen újat kezd a megtérés által. Hogy lehet újat kezdeni. A tanúságtétel ugye erről szól. Tanúságtétel Krisztusban. fogalmaztuk meg harmadszor a gyülekezet küldetését. Hirdetni a megtérést és a bűnbocsánatot. Lehet új életet kezdeni. Nem igaz az, amit nagyon sok embertől hallottam már. Tiszteltes úr, hát sajnos mi nem kaptunk vallásos neveltetést, én se, a feleségem se. Tetszik tudni, annak idején nem lehetett. Hát ez most már így marad. Jobb esetben úgy folytatták, de legalább a gyerekek. És mondom, a gyerekek a szülők nélkül hogy fogják? Miért kell úgy vesznie? Már egy 40 éves ember úgy megöregedett, hogy már feladta. Már semmi változást nem tud elképzelni. Lehet megtérni. Jézus az öreg teológus, tudós Nikodémusnak mondta, hogy szükség néked újjászületni, és nem egy kisgyerekeknek mondta ezt. Amikor a Krisztusról tanulságot teszünk, akkor a megújulás, a megtérés nagyszerű lehetőségét hirdetjük, és így szolgálunk fele barátainknak. És a múlt alkalommal fogalmaztuk meg a negyedik hangsúlyt, hogy a gyülekezet tagjainak, tehát a befelé szóló hangsúlyt, a gyülekezet tagjainak a lelki nevelése. Ez is fontos feladatunk. Az Efézusi levélben így olvastuk, hogy felkészíteni a szenteket, a Krisztus követésére életüket odaszentelt embereket a szolgálat végzésére. A gyülekezet vezetésének ez az első számú feladata. És nem az, hogy a gyülekezet helyett szolgáljanak, hanem az, hogy felkészítsük a gyülekezet tagjait, lelkileg építve, erősítve a szolgálatra. És akkor ehhez társul, mert ez mind, ez a négy is szolgálat egyúttal, ehhez társul a szolgálat sajátos hangsúlya. Így és Gyul egyik helyen ezt írta, minden örömöm megkétszerezem azon mód, hogy véled megfelezem. Szolgálunk ennek a világnak, ha az örömöt, az evangéliumot, a jó hírt tovább adjuk. Szolgálunk ennek a világnak, ha megosztjuk velünk, de közben magunkat is építjük, ahogy így és Gyula megfogalmazta. És bizony, Szent Györgyi Albert egyik imádságos, hosszabb versében többek között így könyörög, mert erre is nagy szükség van. Uram, küldd el hozzám a te szolgáid, hogy megmutassák az utat, amely te hozzád a békébe, amely embert emberhez vezet. És amikor most az öt hangsúlyt immár együtt láttuk, akkor végezetül két rövid gondolat. Az egyik, hogy ezeket egyensúlyban kell tartani, mert mindegyikre szükség van. Nem elég csak az egyikkel foglalkoznunk a gyülekezetben, vagy csak a másikkal. Nem elég csak a magasztalás, nem elég az, hogy csak a mi kis közösségünket megéljük, nem elég az, hogy csak kifele fordulunk, csak kifele és magunkkal már nem törődünk, nem elég az, hogy csak a tagokat próbáljuk lelkileg nevelni, hanem ezekre mindig folyamatosan szükség van a gyülekezetben. Vagyis ezeket egészséges egyensúlyban kell tartanunk. És a másik, a felolvasott bibliai szakaszunkat mindannyian jól ismerjük. Az egytest sok tagja van. És nagyon jól ismerjük az utána következő szakaszt is, ha csak ennyit mondok, hogy 1 Korintus 13, ugye a szeretet himnusza. De vajon a kettőt összekötő mondatot el tudnánk mondani? Pedig anélkül se az egyik, se a másik nem sokat ér. És nagyon hajlunk néha mi keresztények is arra, hogy szétszakítsuk azt, amit az ige egyben mond el. Ha mi is hajlunk arra, hogy ugye a szeretet himnusz így kiemelj a Szentírásból, és abból az összefüggésből, amiről ott van szó, és amiben elhangzott, akkor ne csodálkozunk, hogy a világ is ezt teszi, mert egyébként nagyon szép az a szeretet himnusz. Nos, mi az összekötő mondat? ma már felolvastuk. De törekedjetek a fontosabb kegyelmi ajándékokra, és most jön az összekötő mondat, ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok, szeretet pedig nincs bennem is. Jön az úgynevezett szeretet himnusz. Mi az összekötő mondat? Ezen felül megmutatom a legkiválóbb utat, tudnélik a szeretet útját. A közösség csak úgy épül, a test csak úgy épül, ha a tagok szeretik egymást. A szeretet himnusz nem lehet a test és tagjai nélkül hirdetni. Aki úgy akar szeretet himnuszt, az illúziókat és szép illúziókat enveded. A test tagjairól beszél az apostol, egy meghasonlott korintusi gyülekezetet tanít, hogy értsétek meg, különböző tagok, de egy a test, és ha az ige szerint, ha az Úr lelke szerint akartok élni, mert egy lélek által kereszteltettünk, egy testé, akkor ezt szeretetben kell megélni. Két nagyon nagy tanítás van együtt, ezzel az egy összekötő mondattal. A legkiválóbb út nem a kegyelmi ajándékok önmagukban vagy azokból egyik másik kiemelése. Nem is az, hogy akkor a dicsőségének magasztalására legyünk hangsúlyt, mondjuk mindig. Nem is az, hogy csak a közösséggel foglalkozunk, nem is az, hogy mindig kifele prédikáljunk, evangelizáljunk, nem is az, hogy csak a tagok lelki nevelésére, nem is csak az, hogy szolgáljunk, hanem ezek együtt a legkiválóbb út, hogy ezt a közösséget ebben a szeretetben és ilyen szeretettel éljük meg. Itt két fontos dolog kapcsolódik össze. Legtöbbször el szoktuk felejteni. És így kicsit levegőben marad az egytes sok tagja van fontos tanítás, és kicsit a levegőben marad, ezért mondtam, hogy illúzióvá nem esedik és szépül a szeretet himnusz. Az apostol egy meghasonlott, önmagában belülről meghasonló gyülekezetnek mondja ezt a kettőt egyszerre. És ha nem szeretnénk meghasonló gyülekezet lenni, nem szeretnénk torzult gyülekezet lenni, akkor egyszerre kell a kettőt, az egy test különböző tagjai közösségét megélnünk szeretetben. Amen. A 297. dicséret, 297. dicséret első, 7., 8., 9. versét énekeljük. Ó, seregetnek hatalmas királya! Thank you. adsz nekünk. Dicsőítünk, hogy gondviseléseddel átkarolod életünket, és Jézus áldozatával és föltámadásával elkészítetted nekünk az örök életet. És hálát adunk, hogy szolgálatra hívtál bennünket, gyermekeidet. Segíts, Urunk, hogy dicsőségedet magasztalva utat mutassunk sokaknak, te hozzád. És segíts, hogy a benned való szeretet közösségünkben szolgáljunk egymásnak. Urunk, a te segítségedet kérjük, hogy egész életünk tanúságtétel legyen arról, hogy lehet megtérni és új életet kezdeni. És segíts, a gyülekezet tagjait jobban felkészíthessük a szolgálatra, hogy mindezeket cselekedve életünk és közösségünk szolgálata áldás legyen egyházunknak és népünknek, a tagok személyes cselekedetei által. Így könyörgünk népünk szellemi-lelki újulásáért határon innen és túl. Könyörgünk városunkban lelki ébredésért, megtérésekért. És hozzá kiáltunk betegekért, gyászolókért, hogy a föltámadott Krisztusra nézve legyen gyógyulása, legyen reménysége, legyen vigasztalása életüknek. Könyörgünk azokért a felnőttekért, akikben lelkeddel elvégezhetted, hogy keresztelésre, vallástételre, konfirmációra készülnek, hogy életük legfontosabb döntése áldás legyen nekik és a gyülekezetnek. Könyörgünk a tervezett ifjúsági napért és a gyülekezeti missziós napért, hogy fiataloknak és a rohanó idő szorításában élőknek megújulást jelenthessenek ezek az alkalmak. Urunk, odaszánjunk magunkat a szolgálatra. Taníts, vezess, hogy alkalmasabb legyen életünk téged dicsőíteni, népedet építeni, és e világnak a te szereteteddel szolgálni. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdonba vett népe vagytok, hogy annak nagy tetteit hirdessétek, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket.